Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bármennyire is tele van az élet ellentmondásokkal, meghiúsult vágyokkal, meg nem valósult álmokkal, elvesztett barátságokkal, Jézus feltámadásának köszönhetően hihetjük, hogy minden megváltást nyer, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyarság lelke vidéken él, elsősorban a falvakban és a kisvárosokban, mert sajnálatosan szinte már csak itt élnek a keresztény gyökerű értékek, amelyekkel a magyarság 1000 éven át tudott élni a Kárpát-medencében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Szentmiklóson. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is az Árpád-kori Szent Miklós kerektemplom felújításának megáldásán kifejtette. A jóistenbe vetett hit, a természet közelsége, ennek okán a természet tisztelete, az egymás iránti szolidaritás és a közösség azok az értékek, amelyek segítették a magyarságot 1000 éven át. Hozzátette, a falvakon belül is az épített örökséget tekintve leginkább a templomokban lakik a magyarság lelke, ezért vigyázni kell rájuk. Német Szabolcs polgármester elmondta, az Árpád-kori kerektemplom felújítására a Magyar Falu programban nyertek 15 millió forint támogatást, amelyet a Győri Egyházmegye 1,5 millió forinttal egészített ki. Megújult a templom tornya és lefestették a zsindelyt. A munkálatokat a környező települések szakemberei végezték, tette hozzá. A polgármester megjegyezte, a templom már méltó megállóhelye a Szakraveló kerékpáros zarándokút hálózatnak, és kezdeményezi, hogy felvegyék a Győr-Moson-Sopron vármegyei értéktárba. Bízunk a jövő emberiségében, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a KDNP Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű faültetési akciójának veszprémi állomásán. Navracsics Tibor emlékeztetett, bő egy hónappal ezelőtt a KDNP úgy döntött, hogy minden vármegyében faültetési akcióval hívja fel a figyelmet a jövőről való gondoskodás fontosságára. Aki fát ültet, az optimista, bízik abba, hogy az elkövetkező nemzedékek fogják annak gyümölcsét élvezni, fogalmazott a tárca vezető, hozzátette. A faültetés azt is szimbolizálja, hogy a jelenben tesznek azért, hogy a jövő biztonságos és virágzó legyen. Gyurcsányék soha nem adtak nyugdíjprémiumot, és elvettek egy havi nyugdíjat, reagált a Fidesz Dobrev Klára nyilatkozatára. Gyurcsányék sosem adtak nyugdíjprémiumot, sőt elvettek egy havi nyugdíjat, és sorozatos rezsiemelésekkel nehezítették az idősek életét. Írt a közleményében a kormánypárt, hozzátették. Ha a dollár bal oldalon múlna, akkor ismét ugyanezt tennék, és még háborúba is sodornák Magyarországot. Brüsszel és a dollár bal oldal háborúpárti politikája miatt van Európa a háború küszöbén és gazdasági válságban, hangsúlyozták. Kiemelték, a Fidesz háborús időkben is emeli a nyugdíjakat, fizeti a 13. havi nyugdíjat, védi a rezsicsökkentést, csökkenti az inflációt, és helyreállítja a gazdaságot, hogy az idősek megélhetését segítse. Európában a békének magyar hangja van, minden más nyelven csak a háborúról beszélnek, jelentette ki a Váci Honvédelmi Napot köszöntve Rétvári Bence, a rendezvény fővédnöke. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Az az Európai Unió, amelyik azért jött létre, hogy Európában béke legyen, az európai béke alapból most háborús költségeket finanszíroz, és közelebb van egy NATO és Oroszország közötti háború lehetősége, mint bármikor. A békéhez erő kell, ezért is indították el a Magyar Honvédség fejlesztését, hogy Magyarországnak olyan honvédsége legyen, amely a saját lábán áll. Legyen kapacitás arra, hogy az ország számára kiemelkedően fontos eszközöket Magyarországon lehessen gyártani, fejtette ki Rétvári Bence. Végül az időjárásról. Többnyire napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de helyenként időszakosan gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék nem valószínű. A délnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az új ember április 14-i száma, a Tartalomból. Isten országáért munkálkodva, közösséget építve, Bábel Balázs püspökké szentelésének 25. jubileumát ünnepelték Kalocsán. Geleger érsek, tárgyalásokra van szükség a háborúk megállításához. A mély és személyes Isten kapcsolat felé, beszélgetés Kis Iván Csabával a fiatalokról és a logoterápiáról. Szeress és így tégy, amit tenni akarsz. Interjú a magyar szerzetesekről szóló portréfilm alkotóival. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes új burgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tíz trapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 teáskanál só, és körülbelül 25 deka liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a levesre pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke, aprólék, bármi ilyesmi, leveszöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestjánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sakulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen talpán, aki összenyomja. De ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást és a sót összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsiradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, Tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadóssá válik, és akkor amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefogyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombóc számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost, itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot, édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányér nagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát, ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, Kiskunhalason volt katona, és a katonatársai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül sem nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptészta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még 1 kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkereszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztő ízét, ha meg csak simán belenc szórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez írt 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki 3-szor egymás után, akkor már ezt egyszer elkentük, és akkor még 2-szer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavarva. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományérzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre, ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként 4-szer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy Minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez írja a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a mekkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan a lántzsás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pittypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ezek pedig egy kicsit ilyen halványos zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyola pittypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsájás mentás szájöblítőt is ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a Heti Nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályásmentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendulavirágot, 10 g menta és zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány többet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásban, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertbe egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsásúti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzást, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy olyan lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebgyógyításra jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üteget. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, megvannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörpel készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükszent keresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek, amen.
Bartók Beáta vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket Bükszentkeresztről, ami Magyarország második legmagasabban fekvő települése Mátra Szent Imre után, mint nemrég megtudtam. Festő és szépségű faluban beszélgetek most Klára nővérrel. Húsvét után vagyunk, a pünkösdi időre készülünk. Ez az időszak úgy gondolom, hogy leginkább az első áldozók, illetve a bérmálkozók számára a legfontosabb, hiszen tulajdonképpen a Szentlélek kiáradását várjuk. Az első áldozók és bérmálkozók számára szeretném, hogyha egy kis útravalót, egy kis segítséget mondanál.
Ugye a karácsony és a húsvét az nagyon ismerten nagy ünnep, de a pünkösd az picit, mintha árnyékban lenne, pedig valójában az egyház születésnapja. És nagyon szorosan összekapcsolódik a megtestesülés ünneplésével karácsonykor és a húsvéttal, a megváltásunk beteljesítésének az ünneplésével. És a szép és biztos nem véletlen, és nem csak praktikus oka van, hogy ilyenkor van sokszor első változás, és aztán bérmálás, és hogy erre készülhetünk nem csak azok, akik most részesülnek benne, hanem azok is, akik együtt ünnepelnek. Azt gondolom, hogy ha az első változásra nézek most először, hogy Isten Jézusban egy olyan szerelmi vallomást és gesztust tett felénk, ami emberileg teljes mértékben utánozhatatlan, az, hogy a szeretetében saját magát adta. Tehát a testét, vérét, és aztán a pünköskor még erősebben megünnepeljük, hogy a saját lelkét adta nekünk. Igazából már a teremtésben, de ebben a formában, hogy az utolsó vacsorán hogy elővételezte a kereszt halálát, és már azt mondta arra a kenyérre, hogy ez az én testem. Értetek, adom, hogy valójában ez a teljes odaadása, hogy ezt megehetem az Istenemet, a kozmosz urát, aki a mindenség alkotója, és aki a semmiből minket megteremtett, most is fenntart és visz be az örök életbe, hogy ő ezt így kitalálta, hogy magát így táplálékul adja a kicsi teremtményének, az embernek. Ez egy óriási szeretetgesztus. A házasságban is van egyesülés, és nagyon nagy dolog, mert a kettő lesz egy testé. De ez a mélységű egyesülés, amit Isten kínál fel az ő teste számára, az egyház számára, ez utánozhatatlan. Mondja is az emberi, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. És hogy ez is összekapcsolhat ezzel, hogy igen, mi nálunk egy kisbabánál látjuk, hogy mindent visz a szájához, hogy magáévá tegye, hogy megismerje, hogy belsővé tegye, és forgatja, és hogy befogadja. És mi is azt gondolom, hogy nem csak tudunk sok mindent Istenről, Jézus is sokat tanított, meg jeleket adott kívül is, hanem azt akarja, hogy kívülről, belülről összekapcsoljon minket az élettel, a szeretettel, önmagával. És nem azt akarja csupán, hogy kövessük őt, hogy utána menjünk, vagy mellette legyünk, vagy ő mellettünk, hanem ez az egymásban lét, hogy maradjatok én bennem, amit János annyit hangsúlyoz, János evangelista, hogy maradjatok én bennem, mint a szőlőtövön a vesszők, hogy termést hozhassatok, mert nélkülem semmit sem tehettek. Azt gondolom, hogy ez az egymásban lakás, amit Isten így megad, hogy hozzánk költözik, bennünk lakik a szívünkben. Ez az oltári szentség révén, hogy a testét ebben a formában is adja, ez egy különlegesen nagy titok, és igazából csak kapizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy aki a csillagokat, a galaxisokat teremtette, bennem tud lakni, hogy én őt tényleg megehetem, és hogy ő ettől nem fogy el, hanem minket éltet, tehát minket kelt életre táplálék által. Ő azt mondta, hogy az ő eledele az, Jézus többször mondja, hogy teljesítse a mennyei atya akaratát, ez az ő tápláléka. Mikor a szamariai asszonnyal beszélget ott a kútnál, és jönnek a tanítványok, hozzák az ennivalót, és akkor mondta, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. és ez az Atya akarata. És hogy valójában nekünk is ez a táplálékunk, igazán akkor vagyunk jól tartva, hogyha az Isten szándékával, akaratával tudunk egyé válni. És hát úgy látszik a kinyilatkoztatásban, hogy ez az ő szándéka, hogy még meg is tudjuk őt enni. És erre készít fel egy első áldozás. Minket az első alkalom, amikor ez történik a gyermekek, vagy ha felnőtt, akkor ő ezt azért sokan nagyon ünnepélyesnek tudják is látni, megélni, és szép, ha ez így tovább tud folytatódni, hogy ez ne legyen egy negatív értelembe vett rutin, hanem minden alkalommal valamennyire tudjunk ráhangolodni és rácsodálkozni, hogy ez minden csak nem természetes, hogy ezt megkaphatjuk.
Ugye a keresztség után következik az első áldozás, aztán a bérmálkozás. A Jóisten fokozatosan készít fel bennünket tulajdonképpen a keresztény nagykorúságra. Amikor az első áldozás történik, akkor a gyermekek úgy nagyjából ugye olyan 10-12 év körüliek, vagy 11 év körüliek. Hogy tapasztalod, hogy ez az életkorban mennyire tudják ők ezt felfogni, hogy a Jóistent ők magukhoz vehetik?
Igen, különböző az életkorban, akik még hamarabb vehetik, már harmadikos, negyedikes korban. Azt gondolom, hogy ebben a korban egy értelmesség már, ami megengedi azt, hogy ők valamennyire közel kerüljenek ehhez a titokhoz. Mély felnőtt hitük nincsen szerintem általában, hanem van egy gyermeki hamvas. Azt mondhatom, hogy olyan hit, ami nyitott a titokra. Egy lehetőség, hogy szemlélők legyenek, hogy szemlélődők, mert kevesebb még a gyermeknek a gondja, talán a gondolata mindenen, és ezért másképp tud rá csodálkozni még a titokra. És hiszem, hogy nagyon sok gyerek, jól lehet, nincs még komoly felnőtt hite, de valamit az eukarisztiának a valóságából nagyon is fog. Talán másikon nem feltétlenül racionális módon, hanem sok más szempontból, intuitív módon, akár érzelmileg, maga gyermeki tisztaságában. Tehát látom szépségét annak, hogyha egy gyermek megkaphatja. Az már egy nehezebb kérdés, hogyha nincsen támogató közege ehhez, akik ennek a titoknak a nagyszerűségét tudják kicsit segíteni körülötte, és támogatják abban, járjon szentmisére, és az első áldozást kövesse aztán a többi szép rendszerben, vasárnaponként legalább.
Erről is jutott eszembe, hogy ugye sokan vannak, akik talán még gyermekkorukban, vagy a szülőkkel esetleg, vagy nagyszülőkkel, vagy szomszédokkal eljárnak misére, de hogy majd aztán felnőtt korban, vagy már tinédzserkortól sokan vannak, akik esetleg eltávolodnak egy kicsit ettől, és nem is járnak annyit gyónni sem, aztán végül áldozni sem, és templomba sem. De hogy ugye mindenki számára ott van az az öröm hír, hogy a Jóisten bármikor vár minket vissza, és szeretné akár mikor, hogy visszataláljunk, és ismét elmenjünk, gyónjunk. Ide kapcsolódik, hogy van olyan ismerősöm, akitől hallottam, hogy nem mert elmenni ismét gyónni, mert attól tartott, hogy esetleg nem meri kimondani, mint gyermekkorában olyan őszintén azokat a vétkeket, amiket azóta ugye elkövetett. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy bemegyek a gyóntatószékbe felnőtt fejjel, és hogy egy másik felnőttel találkozom, és nehezen tudja ezt azonosítani azzal, hogy de hát az a felnőtt, az, akinek én beszélek, az a pap, az a Jóisten szócsöve, tehát, hogy tulajdonképpen nem a papnak mondom a vétkeimet, ő csak ott ül, és ő a Jóistent képviseli, és hogy ez egy olyan gyónási titok, ugye, ami nem mehet tovább, ha ő nekik is mondaná néhány segítő és támogató szót.
Igen, nem véletlen, hogy az első áldozás előtt ugye van egy első gyónás, és ezzel a beavatás szentsége így egyre teljesebb, mert hát végső soron a szentség, úgy mondhatnám, hogy az ős szentség az maga Krisztus. Az alap szentség az egyház, mert általa leszek szoros megszentelő kapcsolatban Krisztussal. És ez a hét szentség, amit tanulunk, tudunk, valami olyan, mint a prizma által a fehér fény szivárvány színekre bomló egysége. Ez akár egy ilyen hét, a teljesség száma is gyönyörű színeiben megjelenik a Krisztus, mint ős szentség, az egyház, mint alapszentség, és tényleg ebben a kiengesztelődés szentsége egy óriási adomány. Fontos leporolni ezeket az evangéliumi igazságokat, hogy ez egy óriási dolog, hogy én megvallhatom őszintén a bűnömet, legyen az bármilyen bűn, és én akkor ma született bárány tisztaságúvá válok, egyszerűen azért, mert Jézus, a mennyei atya, a Szentlélek ezt így akarta, hogy egy papon keresztül, az egyházon keresztül, aki különben anya, tehát anya szent egyház, hogy én kapjak egy vele való teljes tiszta egységet. És ez az igazság, tehát Isten felől nézve, az angyalok felől nézve, a szentek felől nézve, és hát hozzá kell tegyem, még a sátán is jól látja ezt, hogy mi ekkora tisztaságot kapunk. Csak a kis ember, kis vaksi látása, vagy homályossága ezt elfelejti, vagy nem fogja az adást. De valójában az történik, hogy mindent elenged nekem, és ha látom ezt a nagyon nagy jó hírt, a nagyon nagy jó hír az, hogy végtelenül szeret Isten, tényleg a képére alkotott, tényleg eltörölt mindent, egyet kér, hogy legyünk alázatban, tehát valljuk meg, ne hazudozzunk magyarul, tehát, hogy valljuk be a dolgokat, legyünk egyenesek, forduljunk hozzá bizalommal. És akkor ő mindent elenged. Tehát, aki a csillagokat teremtett, annak nem probléma a mi bűnünk. Tehát komolyan nem ütközik akadályba általa, abban mi botlunk bele, valójában mi sebesülünk meg tőle, Isten pedig kész elengedni, és hogyha erre gondolok, hogy csak ennyit kér, mint kicsit, mint a vaknál, mikor a Siloé tavában mondta, hogy botorkáljon el oda, még meg is kente sárral a szemét János evangéliumában, és menjen el, szépen fürödjön meg abban a vízben, és aztán ott megnyílt a szeme. Ráadásul az vakon született volt. Tehát ez a szentség ilyen, hogy ha én elbotorkálok, úgymond a gyónásban, mint nem egy óriási kérés, hogy akkor vald meg. Nem véletlen, hogy van benne emberi közvetítés. Tehát Isten egyáltalán nem csak maga és az ember között akarja ezt így a fellegekben úgymond elintézni, a levegőben, hanem ez nagyon fontos, hogy Isten szeretete mindig megtestesül. Tehát ezért van egyház, ezért van vasárnapi szentmise, ez egyáltalán nem egy fölösleges dolog, ezért van krédó, egy hitvallás, amit elmondunk szépen hangosan. Ezek mind olyan dolgok, amitől remeg a pokol. Mi meg bagatelizáljuk emberek sokszor. Pedig nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk, úgy mint a leprásnak meg kellett magát mutatni annak idején a papoknak, és ott mondták ki róla, hogy megtisztult, hogy ha meggyógyult valóban, és akkor fogadta vissza a közösség. Hogy nagyon fontos volt, hogy az a vak kész volt elbotorkálni, sárral megkent szemével, a Siloé tavába, vagy az Elizeus prófétához, mikor elment a szíriai Námán leprásan, megmondta, hogy fürödjön meg a Jordánban. És akkor dühös lett, mert nem úgy kezdett gyógyítani Elizeus proféta, ahogy ő elképzelte, hogy majd kijön, majd oda teszi a kezét a sebb fölé, és majd ilyeneket mond meg olyanokat, és ő meg azt mondta, hogy menjél el, fürödj meg. És mondta, hogy jobb folyóink vannak nekünk, mint a Jordán. Úgyhogy először majdnem megsértődött, és rábeszélték, hogy tegye csak meg, és ő meg ott tisztult meg ebben a alázatos gesztusban, hogy alámerült. És nekünk is kell egy ilyenfajta alázat, ami realizmus is egyben, hogy úgy alámerülünk ebbe a kérésbe, hogy te menjél el, botorkálj el oda, ahol van egy pap, akit Isten erre felhatalmazott, aki különben ugyanúgy jár gyónni, mint mi, mint bárki más, mert kell neki, ugyanúgy ember, és épp ezért nagyon is tudja, és megértő tud lenni. És ugye elbotorkálok oda, és elhiszem ezt a gesztust, hogy Isten ezen keresztül mindent elenged. És ilyen értelemben nem okoskodok, hogy miért nem úgy, miért nem amúgy, ezt tisztít meg, hanem látom azt a csodát, hogy ekkora dolog történik, hogy teljesen tiszta leszek, annyira, hogy Isten nem emlékezik utána a bűnre, és nekem se szabad, hozzáteszem. Most nem is az a gond, ha emlékezem, hanem az, ha én továbbra is azért bántom magam, vagy szégyellem, vagy vádolom. Akkor azt jelenti, hogy a szentségnek az igazi gyümölcsét nem fogadtam be. Hogy én ott szent leszek utána. Tehát ez nem egy túlzó kifejezés, ezt jelenti a szentség. Tehát engem ott összeköt Istennel, megszentelő kegyelem állapotába kerülök, és ezt a nagyon örömhíres oldalát látom a gyónásnak, akkor nem akadok fenn ilyen apróságokon, hogy most pontosan ki az a pap, vagy milyen az a gyóntatószék, meg hány éve voltam, vagy hány hónapja voltam, akkor nem ezek lesznek a hangsúlyosak, hanem hogy megyek, mint ahogy az ember egy betegségben is, ha észreveszi, hogy előre halad egy betegsége, akkor nem vár sokat jó esetben, hanem kezelés után néz. És akkor ez is ilyen, hogy én nem várok sokat, hanem elegem van az egoizmusomból, a bűnömből, és oda megyek, ahol ezt el tudják venni. Tehát én bátorításul ezt tudom mondani, hogy az örömhírre függeszteni a tekintetet, mi is történik itt. És akkor én utána nem tárolom már azokat a bűnöket. Az lehet, hogy valamennyire emlékszem, de akkor az már csak arra jó, hogy tanúja legyek Isten irgalmának. Nyugodtan emlékezhetek éppen, csak akkor arra emlékezzek, hogy na ezt törölte el nekem az Úr. És ahogy ismerős az a szentírási rész, ahol 10 000 talentumot enged el az Úr az egyik szolgájának, és így nem kell a családjával együtt eladni őt, és visszafizettet, nem is lehetne, mert egy államadossággal felér, és utána ő valahogy elfelejti ezt az irgalmat, hogy ez egy óriási elengedés volt, tartozás elengedés, és kimegy valahogy, nem tudom, hogy, de kiment a horizontjából, a fókuszából, és aki neki 100 dénárral tartozott, elkezdte folytogatni, hogy adja meg. Az se volt kis pénz, de ehhez képest óriási különbség, sokkal kevesebb, mint amit neki engedtek el, és a társai elszomorodtak, és elmondták az Úrnak, hogy mi történt. És hogy erre kell nagyon vigyáznunk, hogy egyrészt, ha Isten nekünk teljesen elengedte, akkor engedjük el mi is magunknak. Én nem tolhatom fölé magamat Istennek, hogy te ugyan Uram megbocsátottál, de én nem bocsátok meg magamnak. Na és a többiekhez is elengedni, mert akkor, ha abból élek, abból az örömhírből, hogy nekem minden tartozásomat elengedték, akkor tudok nagy lelkű vagy ilyen irgalmas, egy részvétel lenni mások iránt, akkor nem fogom folytogatni ítélkező módon a másik embert.
Arról nem is beszélve, hogy amikor sikerül letennünk a Jóistennek a bűneinket, akkor utána nem csak egyszer-kétszer, hanem ahányszor csak lehet, minden nap vár minket, akár a szent misére, akár a szent áldozásra, és ez olyan megerősítést tud adni a mindennapokban. Tehát nekünk, katolikus keresztény embereknek van ez a lehetőségünk, hogy a Jóisten testét magunkhoz véve megerősödjünk általa, és minél többször sikerül áldoznunk, ugye annál többször érezzük át, illetve annál közelebb vagyunk a Jóistenhez.
Igen, és olyan szép ez a kiengesztelődés szentsége, a gyónás, hogy valójában, hogyha így megfrissülünk a megszentelő kegyelemben, akkor utána bátran mehetünk áldozni, akárhányszor megyünk szentmisére, tehát nem kell minden áldozás előtt gyónni, ha csak nem olyan súlyos bűnt követtünk el, ami ezt indokolja, de hogy bátran menni, újra meg újra magunkhoz venni, mert ez az arándokok eledele. Ez nem egy ilyen jutalom, hanem egy ingyenes ajándék, hogy Jézus a testét adja, és úgy ingyenes, hogy neki a vérébe, halálába, életébe került. Nekünk ingyenes, hogy nem azért kapjuk, mert megérdemeltük. Viszont fontos az a kicsit erre is érthető, az a mennyegzői ruha, amit a belépéskor a mennyegzőre hívó házigazda ad minden vendégnek, hogy vegye csak föl, úgy ünnepeljen, és nekünk ezzel kell belépni erre az eukarisztikus lakomára valójában, hogy megtisztuljunk, hogy legyen bennünk a bizalom, legyen bennünk a kegyelmi állapot, amivel vehetjük magunkhoz Jézust, mert ő tudja, hogy ez szükséges az együtt ünnepléshez, hogy ne az ítéletünket vegyük magunkra. Tehát azért van ennek egy sorrendisége, de nem azt jelenti, hogy aki rendszeresen gyónik, például havonta, másfél havonta, hogy akkor annak minden áldozás előtt gyónia kéne, hanem nyugodtan közben áldozhat, mondom, ha nem követett el olyan bűnt, ami ezt akadályozná.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükszent keresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90